könnyebb, illetve könnyebben női munkavállalónak, családanyának lenni 2022-ben, mint mondjuk 1-2-3 évtizede. A kormányzat, a társadalom, a korszellem segít-e a két szerepet összeegyeztetni, ha úgy tetszik az egyes szerepeket jelentő sapkák viselésében?
Hát nehezet kérdez. Igazából én ezt a két szerepet is egy kicsit tovább bontanám, csak a teljesség kedvéért, mert igazából szerintem a hölgyeknek nem, de tulajdonképpen a férfiaknak is nem csak ennyi szerepkörük van, hanem ugye benne van ebben az, hogy valakinek a gyermekei, hogy ugye valakinek az esetben az édesanyja vagy édesapjáról beszélünk, ezeknek ugye férfeleség, tehát valakinek a társa, munkaerő és barát. Ezek mind nagyon fontos szerepeink, én úgy gondolom. És az a felosztás, amit ön is említett, és amiben nagyon sokszor gondolkodunk, hogy az így a munka magánélet, munka család kettősségére épít. Én azt gondolom, hogy olyan szempontból könnyebb talán a hölgyek helyzete, hogy sokkal többet beszélgetünk ezekről, mint korábban, és ez nagyon fontos. Olyan szempontból viszont egyáltalán nem egyszerű a mai nők és fiatal lányok helyzete, hogy én még azt gondolom, most is egy átmeneti időszakban élünk, amikor ugye azt már a múltnak tekinthetjük, amikor egyértelműen úgy gondolkodtak a szerepek, a nemek közötti szerepekről, hogy van a férfi, aki a család fenntartó, és a hölgy, aki otthon a családot igazgatja. És egy ilyen olyan korszak van, amikor ezek a szerepek még úgy vannak, és valamennyire ragaszkodunk is bizonyos részeihez, ugyanakkor megjelennek új igények egyébként a férfiak részéről is, és a nők részéről is. Ugye nyilván a magas iskolázottság a hölgyeknél az, hogy ha már ugye sokat tanultak, nyilvánvalóan szeretnének a munkaerőpiacon is érvényesülni, és ez egyébként a munkaerőpiacnak is elemi érdeke, hogy ez így legyen. Igyekeznek is ennek érdekében minél többet megtenni. De ugye cserében a férfiakra is hárul, vagy kellene, hogy háruljon egyre több apai háztartás fenntartói, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, szerepkör. És hát ahhoz, hogy ezeket finomhangoljuk, ahhoz bizony a családban kell nagyon komoly kohéziónak lenni, egy összhangnak lenni. És ugye ráadásul azért ne felejtsük el, hogy még ha nem is élünk tipikusan egy légtérben, vagy egy lakásban a felmenőinkkel, tehát tipikusan inkább két generáció lakik együtt, azért csak van felelősségünk az ő irányukban is, tehát a szakzsargonban szendvics generációnak nevezett középkorúaknak bizony van feladatuk a szüleikkel szemben is egy bizonyos életszakaszban. Tehát ez kell az, hogy folyamatosan egyeztessen a család. Ráadásul az, hogy ezek a szerepek harmóniában legyenek, ahhoz szerintem egy állandó változásra való készség kell, mert ugye az emberek is változnak, a család szereplői, mármint nem személyükben, hanem a személyen belül ugye lehetnek személyiség fejlődések, illetve reménykedjük, hogy van is, és akkor ehhez alkalmazkodni kell. Ráadásul a házasságnak vagy a családi életnek is vannak szakaszai, ugye megérkeznek a gyerekek, felnőnek a gyerekek, közben iskolások lesznek, tehát különböző plusz feladatok hárulnak a felekre. Ugye a hölgy otthon van, akkor esetleg a férj otthon van a gyerekekkel, akkor valaki visszatér a munkahelyre. Tehát, hogy ezek a karrierút és az életútnak a harmóniáját kell keresni, és ezt egyedül nem tudja egy hölgy megkeresni, ezt csak akkor tudja megkeresni, hogyha ebben a családja, illetve adott esetben a munkahelye is segítséget nyújt neki.
Említette, hogy átmeneti időszakban vagyunk. A cél maga a gyermeknevelés, az, hogy továbbadjuk a tudásunkat, az ki lehet mondani, hogy akár állandónak is tekinthető, de akkor a szerepek megtalálása az még mindig egy ilyen alakuló folyamat, nem beszélve arról, hogy ez akár világkép, akár ideológiák szerint is változhat, hiszen rengeteg külső tényező ér minket.
Hát ez így van, de én azt tartom nagyon hangsúlyosnak, hogy nyilván ugye szerintem legalábbis az, hogy az én tapasztalataim szerint az a szerencsés, hogyha mondjuk azért a családon belül a értékeknek a rendje az azért nagyjából hasonló, hiszen azok mentén, az értékeink mentén tudjuk berendezni az életünket, és ha itt nagyon nagy különbségek vannak, azért az valószínűleg konfliktusokhoz vezethet a családi életen belül. Nyilván a külső értékek is hathatnak ránk, de én azt gondolom, hogy ha a családon belül sikerül egy harmóniát teremteni, és nagyjából egyfelé húzzák a szekeret a családtagok, és én itt szeretném egyébként a gyerekeket is még kicsit olyan szempontból behozni, hogy szintén inkább tapasztalatom, de szerintem vannak rá már helyeközben kutatások is, hogy nagyon kevéssé vonjuk be most a gyerekeket, vagy adunk nekik felelősséget. Tehát nagyon sokáig, akár a 20-as évek elejéig, vagy akár még 30 éves korokig mégis ki vannak szolgálva a szülők által, ami egyébként, bár erre nem biztos, hogy gondolunk így, ez egyfajta kiszolgáltatottságot is jelent, és kevésbé hagyjuk őket felnőni. És lehet, hogy drasztikusan hangzik, de én gyakorló édesanyaként kimerem mondani, hogy szerintem a gyerekeknek a feladatok és felelősségek átadása az kb. 2 éves korban el kellene, hogy kezdődjön, amikor elvárjuk, hogy a cipőjét oda tegye, ahova mondjuk, meg hogy az asztal leszedésénél a saját kis tányérkáját odahozza a konyhában a pulthoz. Tehát, hogy ezeknél az apróságoknál indulva, én azt gondolom, hogy egyébként a gyerekek is nagyon sokat tehermentesíthetnének a szülőkön, hogyha hagynánk őket, hogy feladatokat lássanak el a családban, és adnánk erre teret. Tehát, hogy én ezt egyébként nagyon fontosnak tartanám. És egyébként még egy érdekesség, hogy a gyerekeknek milyen nagy szerepük van. Egyébként a kutatások szerint egy pont a férfiaknál egyébként ez szignifikánsabb, ez a jótékony hatás, hogy például a férfiak, hogyha jó a kapcsolatuk a gyerekeikkel, akkor sokkal hosszabb életűek. Ez egyébként igaz úgy általában is a párkapcsolatra is, és a családi kapcsolatokra, hogy a jó viszonylag jó, tehát ez az elég jó kategóriájú családban élő férfiaknak sokkal nagyobb esélyeik vannak arra, hogy megérjék a 65. életévüket, például itt ilyen 5-szörös szorzóban, ami szerintem elég jelentős. Úgyhogy érdemes ezzel tényleg foglalkozni és odafigyelni a családi életünkre, hogy egymásnak esélyt adjunk egy boldog, hosszú életet. Tudom, hogy ez így egy kicsit fenkölten hangzik, de ezek a realitások igazából, amiről beszélgetünk.
Ejtsünk szót a munka és a család kapcsolatáról, illetve ennek az összhangnak a megteremtéséről. Tőlünk nyugatabbra lévő feminista szervezetek, harcos nőjogi mozgalmak a gyermekvállalás a munka kérdéskörét általában a vagy kötőj szóval vetik föl, aminek vannak történelmi, kulturális, szociológiai okai. Magyarországon a 20. században komoly szociális állami intézményi háló fejlődött a gyermeknevelés köré, az utóbbi években pedig a feszítő munkaerőpiaci helyzet is indokolja, hogy a gyermekes kismamák visszaálljanak a munkába, ami, ha nem is teljes munkaidőben történik, de mindenképpen megtörténik, és hát nem beszélve az anyagiakról is. Magyarországon ez a kérdéskör inkább az és kötőszó alkalmazásával lehetne helyes, vagy egyenlőre ez csak egy jó hajtómondat?
Én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk már ezzel, és egyre jobban állunk. Én ezt a Balansz program vezetőjeként merem mondani, hiszen az egyik fő tevékenységünk az év családbarát vállalat, a díj, illetve pályázatnak a kiírása, és hát itt évente rengeteg vállalatnak az életébe tudunk bepillantani, és ezek ráadásul olyan vállalatok, akik maguk is foglalkoznak azzal, hiszen ez a családbarátságnak az egyik ismérve, hogy a kollégáikat, nőket, férfiakat egyaránt segítsék abban, hogy legyen esélyük erre az ésre, tehát hogy ne kelljen lemondani senkinek a családról a munka oltárán, vagy éppenséggel fordítva. Tehát, hogy ők így törekszenek arra, hogy attraktívak és befogadóak legyenek akár a gyesről visszatérő édesanyák, édesapák iránt is, illetve hogy támogassák a kollégákat. És itt szeretném egyébként kihangsúlyozni, hogy nem csak a kisgyermekes anyukákat, tehát itt nem csak a kimondottan a kisgyermekeseket nevelőkről van szó, hanem ahogy itt az elején is már utaltam rá, a pályakezdőktől gyakorlatilag a nyugdíj előtt állókig a legkülönbözőbb élethelyzetekben lehet szükség arra, hogy egy munkahely mint közösség forduljon az egyén felé, és hogy ezeket akár válságokat, akár élethelyzeteket meg tudják közösen oldani, úgyhogy ne veszítsék el a jó munkaerőt, és az ember is viszonylag stresszmentesen kerüljön ki ezekből a helyzetekből. Tehát én azt gondolom, hogy jól, egyre jobban állunk. Hát amikor a díjat elindítottuk 2013-ban, nem szégyellem bevallani, gyakorlatilag mi kopogtattunk és kérleltük a cégeket, hogy próbálják meg, pályázzanak, nézzék meg, hogy van-e náluk ez meg az, és hát ha tényleg elindulhatnának a családbarát vállalat címért. Jó, eltelt 10 év, de a 10 év az borzasztó sok jó gyümölcsöt hozott, tehát egész más szintűek például a pályázatok, amiket kapunk, és hát már legalább 6-7 éve elhagytuk azt a gyakorlatot, hogy nekünk kell a szóval fogni a cégeket, tehát nagyon sok nyitott vállalat van, akik igenis szeretnének ezen az úton haladni, és egyre magasabb a tét, tehát egyre színvonalasabb, izgalmasabb, innovatívabb, jó pályázatokat kapunk.
Azért ezekből a jó gyümölcsökből párat szakítsunk már le, és bontsuk ki, hogy milyen gyakorlatok vannak. Ön is említette, hogy 8 éve fut a családbarát pályázat, nagyon sok pályázat, érkezett a jó példa ragadós, de hát visszaemlékezve, amikor önök elkezdték ezt, akkor azért még élt az a szemlélet munkahelyi vezetőkbe is, hogyha az egyik sarokba leteszünk néhány játékot, akkor már egyenlőségjelet is tehetünk a családbarát munkahelyhez.
Egyébként részben volt is igazságuk, mert legalább eszükbe jutott. Tehát azért tényleg akkoriban ez már egyfajta jó szemléletet mutatott, de nyilván ettől már nagyon távol kerültünk ettől a apró gesztustól. Tehát itt azért azt ön is jól fogalmazott, hogy a vezetőktől indul az egész, hát azért alapvetően a családbarát szemléletnek az egyik legfontosabb ismérve és gyakorlatilag egy elvárása minélkül ez nem működhet, az, hogy olyan vezetői legyenek a vállalatnak, akik az emberekre nem csak egyfajta erőforrásként tekintenek, hanem tényleg a saját személyiségükkel egy teljes embert néznek, amikor a munkatársakra tekintenek. Enélkül azért nehéz, mert még ha vannak is alulról jövő kezdeményezések, hogyha nincs mögötte támogatás, akkor el tudnak halni. Tehát ez egy nagyon fontos alapvetés, hogy legyen egy jó szellemiség. Mielőtt tényleg elkezdeném a jó gyakorlatokat sorolgatni, azért ezt el kell mondanom, hogy ugye felvetődik a kérdés, hogy akkor ezek mind ilyen altruista vezetők, akik jót akarnak tenni, és persze részben igen, hisz emberséges vezetőkről beszélgetünk, magas érzelmi intelligenciájú vezetőkről beszélgetünk, ugyanakkor ezt ők szokták a leginkább kihangsúlyozni, hogy ezek kőkemény gazdasági érdekek egyébként, tehát itt a munkaerővonzás, a munkaerő megtartás, kevés betegség, a közösségnek a hatékony működése, a munkatársak motivációs szintje, tehát hogy nagyon sok olyan érv van emellett az egész mellett, ami miatt ez az egész nem csak egy ilyen szívjóság. És akkor, hogy miket csinálnak manapság a vállalatok? Hát, hogyha így visszafelé haladunk az időben, akkor most, ami nagyon jellemző, az a úgynevezett EA programok, tehát ilyen munkatárs segítő telefonvonalak, vagy ilyen lelkisegélyszerű szolgáltatások, amiket a cégek indítanak, vagy külső szolgáltatón keresztül, vagy valamilyen saját szervezésben. Ezek most a COVID miatt nagyon erősek lettek, hiszen ugye nagyon fontossá vált a mentális egészség, hogy időben észrevegyék például a vezetők, akár a középvezetők, csoportvezetők szintjén is már azt, hogyha valaki bajban van, tehát nem úgy teljesít valahogy, nem úgy solyog, nem úgy néz a többiekre. Volt olyan időszak, amikor arra csodálkozott rá a zsűri, hogy egyre több vállalat kezdett odafigyelni, például a Lombit programon résztvevő kollégákra, akár édesapákra is, akik komoly munkaidőkedvezményeket kaptak, vagy bizonyos vállalati keretekből akár anyagi tartásokat, hogy részt tudjanak venni ezeken a Lombit programokon. Ugye ez is egy nagy társadalmi problémának tekinthető manapság. De hogy ilyen kisebb dolgokra gondoljunk, nagyon fontosak például a kismama programok, amik akár ugye kispapa program is válhatnak, hogyha az apukák mennek el egyesre, most már ugye olyat is lehet. Ennek a jelentősége nem csak abban van, hogy hogyan fog visszatérni a kismama, hanem már ott kezdődik, hogy hogyan engedjük el, hogy mikor is hogyan tudja bejelenteni, hogy kell leizgulni, amikor bejelenti, hogy nyugodt lehet, amikor leadja a munkáját, hogy amíg otthon van, addig esetleg, ha van olyan projektmunka, amiben munkaerőt keresnek, fog-e róla tudni, be tud-e esetleg ő abba szállni, ha neki is belefér heti pár óra munka. Nagyon sok olyan rész dolog van ebben is, ami nagyon előre mutató egyébként mind a két félnek.
Még egy rövid kérdés, a válasz az mondjuk kitöltene még néhány órányi adásidőt. Mozgalom alelnökeként, Balasz Munka magánéletprogram alapító vezetőjeként, HR szakértőként említette, hogy jól állunk. Lehet azért még hova fejlődni, hogy a társadalom még családbarátabbá váljon?
Hogyne, tehát mindenképpen. Nekünk is egyébként így a vállalati szférában is vannak mentorvállalataink, akik erre kimondottan energiát, időt fordítanak, és a tudásukat kiteszik a többi cég elé, vagy számára elérhetően, hogy tudjanak fejlődni. Tehát nagyon fontos az, hogy igen, nem érkeztünk meg valahova, hanem úton vagyunk. Itt nagyon fontos lenne az, hogy ilyen láthatatlan hálózatok alakuljanak ki, együttműködések, hogy partnerként tekintsünk egymást, akár egy munkahelyen, akár vezető is beosztott, akár munkatársakra gondolva a családon belül, vagy például kutatások mutatják, hogy ahhoz, hogy megszülessenek a testvérek, ahhoz nagyon fontos az, hogy a lakóközösség, ahol élünk, ott milyenek a szomszédaink, mennyire segítőkészek. Tehát ezek mind olyan fontos hálózatai, ezek a kapcsolatok a társadalomnak, ahol mindenhol, mindenkinek komoly felelőssége van abban, hogy a gyerekeink hogyan nőnek föl.